Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miután az Investitúra harc második szakaszának delelőjén Milánó ellen vonuló és a pápai hatalmat veszélyeztető birodalmi hadak 1176 tavaszán Legnano mellett súlyos vereséget szenvedtek, a pápa támogatását is élvező, a Lombard Liga által felvonultatott csapatoktól, a harmadik Sándor pápa és Barbarossa Frigyes által 1177-ben aláírt velencei szerződés némi szünetet hozott az investitúra harc menetében, és módot kínált a Szentatyának arra, hogy minden energiáját az egyház belső ügyeinek rendezésére fordítsa. Így jött létre a pápa által 1179 márciusára Rómában összehívott harmadik lateráni zsinat, amelyen több mint 300 az egész nyugati egyházat és a keresztes államokat képviselő püspök, sok szerzetesi elöljáró és az európai uralkodók képviselői is megjelentek. A tanácskozás fő témái egyházfegyelmi kérdések voltak. A jelenlévők úgy határoztak, hogy a pápa érvényes megválasztásához a konklávéban kétharmados többség szükséges. Szigorítottak a simónia ellen és a papi nőtlenség érdekében hozott szabályokon, és tilalmat rendeltek el az uzsora kölcsönökre, valamint a keresztes államok érdekében a muszlimokkal folytatott hadi anyagkereskedelemre. A zsinat előírta, hogy minden püspöki székesegyház mellett káptalani iskolát kell létesíteni, javadalomhoz és hivatalhoz kötötte a papszentelést, és előírta, hogy papjairól az illetékes püspök kötelessége gondoskodni. Harmadik Sándor pápaságának nyomasztó tehertételét jelente ugyanakkor Bekett Tamás ügye, az egyház és az angol királyság súlyos konfliktusa. A történet úgy kezdődött, hogy II. Henry király az angol egyház engedelmességét biztosítani akarva 1162-ben bizalmi emberét, kancelláriát, Thomas Becketet ajánlotta Canterbury érsekévé, akit III. Sándor pápa ki is nevezett Anglia prímásává. A beiktatás után röviddel azonban súlyos vitába keveredett az uralkodó és az érsek. Ennek oka az úgynevezett privilegium fori jogintézménye volt. Ez a kiváltság azt jelentette, hogy klerikusokat érintő ügyekben világi bíróság nem illetékes, püspököket és papokat perbe hívnia és ügyükben ítélkeznie, csak az egyház saját bíróságainak van joga. II. Henry király ezzel szemben az 1164-es Clarendoni országgyűlésen olyan határozatot fogadtatott el, amely eltörölte ezt a kiváltságot, és az egyháziak peres ügyeit is a világi bíróságok elé utalta. Becket érsek az egyház függetlensége érdekében szembeszállt az uralkodóval, néhány hónappal később pedig Franciaországba menekült, míg püspök társait II. Henrik az országgyűlési döntés elfogadására kényszerítette. III. Sándor kezdetben igyekezett távol tartani magát a konfliktustól. Támogatásáról biztosította a Clarendoni rendelkezéseket semmisnek nyilvánító és annak támogatóit kiközösítő érseket, ám II. Henrik kiközösítésétől vonakodott, mert attól tartott, hogy Anglia az ellenpápa oldalára áll. Hosszú húzavonát és a pápa legátusainak részvételével zajló tárgyalásokat követően Becket végül 1170-ben térhetett vissza Canterburybe, ám továbbra is kitartott az uralkodói szándék elutasítása mellett. Ám miután II. Henrik egy lakomán azt a megjegyzést tette, hogy miért is nem szabadítják már meg ettől a kellemetlenkedő paptól, 1170. decemberében az esti szertartás idején lovagok törtek be a székesegyházba, ahol az oltár lépcsőjén megölték Canterbury érsekét. Az eset hatalmas megdöbbenést keltett. A király elhatárolódott a merénylettől, az ügyben való vétlensége bizonyítására pedig követeket küldött Rómába. A Szent Atya közben egyházi átokkal sújtotta a merénylőket és felbújtóikat, kiközösítve az ügyért általában is felelőssé tett II. Henriket is. A felek közötti kiengesztelődésre végül 1172-ben került sor. A király esküvel igazolta ártatlanságát, így felmentést nyert az egyházi szankciók alól. Az uralkodó kötelezte magát a következő keresztes hadjáratban való részvételre, a privilégium fóri ügyét a felek hallgatólagos megegyezéssel nem bolygatták tovább. Beckett rövidesen az egyház szent vértanúinak sorába emelkedett, az esemény visszhangja azonban tehertételként nehezedett a harmadik lateráni zsinatra is. Harmadik Sándor pápaságának utolsó évei ismét zaklatott körülmények között teltek, miután Róma már 1179 nyarától a várost uraló hatalmi csoportok és a csőcselék küzdelmének színterévé vált, a Szent Atya távozni kényszerült. Pontifikátusa utolsó két esztendejét az egyházi állam különböző városaiban töltötte egészen 1181 nyarán Civita Castellánában bekövetkezett haláláig. Harmadik Sándornak még a lateráni bazilikában való eltemetése sem volt zavartalan, a lázongó tömeg a gyászszertartást is megzavarta. Ezt követően bő 3 évtizednek kellett eltelnie addig, amikor harmadik Ince pápaságának csúcspontján sor került az általa 1215. novemberére összehívott negyedik lateráni zsinat, az egyház 12. egyetemes zsinata összehívására. Ám ezt a tanácskozást jelentős események előzték meg, így 1189-ben a Szentföldön Hattinnál a keresztes hadak döntő vereséget szenvedtek Szaladdin szultán hadaitól, és Jeruzsálem visszakerült a muszlimok kezére. Ezt követően a harmadik keresztes hadjáratban Barbarossa Frigyes császár, a francia és az angol király együtt vonult hadba, a császár azonban a következő évben Anatóliában meghalt, a tovább vonuló keresztesek csak csekély eredményeket értek el. A keresztények remélt egységére vetett árnyékot a következő, a Szentföld helyett Konstantinápoly elfoglalásával végződő hadjárat 1204-ben. Kérész életű latin császárság jött létre, erőszakos latinizálás vette kezdetét, amely a görög egyházat még jobban eltávolította Rómától. Ilyen körülmények között az Európában felbukkanó eretnek mozgalmak kihívásaira is válaszolni akarva került sor a negyedik lateráni zsinat összehívására. Ezen az 1215 áprilisában tartott tanácskozáson a latin egyház több mint 400 püspöke, számos szerzetesi előjáró, a keresztény uralkodók követei vettek részt. Egyedül a görögök, konstantinápolyi és részegyházai nem képviseltették magukat, ezzel tiltakozva a keresztesek erőszakoskodásai és a nyugati egyház velük szembeni hatalmaskodása ellen. A tanácskozás napirendjén nagy nyomatékkal szerepelt az eretnek mozgalmak, valdensek, begárdok, bogumilok elleni fellépés és tévtanaik ellenében az egyház hitélnek újrafogalmazására irányuló törekvés. Így külön határozott foglalkozott a legjelentősebb, a katarok, a főleg Dél-Franciaországban terjedő eretnekség nézeteivel, valamint Joachim de Fiore, kalábriai apát szent háromságtani és millenarista, az ezeréves birodalom és a végítélet közelségét hirdető eszméivel, az azokból táplálkozó joachimista mozgalommal. Az eretnek irányzatok egyházképére reagálva külön nyomatékkal szögezték le a zsinati atyák, hogy a szentírás magyarázatai és a prédikálás nem a laikusok, hanem az egyház, a hierarchia, az arra felkészült klerikusok jogai és kötelessége, de elvetették az egyház szélsőséges szegénységét és túlzott aszkézisét követelő törekvéseket is. Határoztak arról is, hogy az egyházi és világi hatóságok közösen lépjenek fel az eretnek mozgalmakkal szemben, és tegyenek meg mindent azok elnyomása, felszámolása, a tévúton járóknak az egyház kebelébe való visszavezetése érdekében, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy az eretnek mozgalmak nem csak a hitre, az egyházra, de az államok a társadalom rendjére is súlyos veszélyt jelentenek. Ezen a zsinaton került végérvényes megfogalmazásra az átlényegülés dogmája, amely szerint az átváltoztató igék hatására transzszubstanciáció történik. A kenyér és a bor lényege szerint valóságosan és maradandóan Krisztus testévé és vérévé változik át. Ennek a dogmatikai döntésnek korábbi előzményei is voltak, az úgynevezett két eukarisztikus vita. A 9. században az első két Corbier-i szerzetes Radramnus és Radbertus között zajlott, akik közül az előbbi azon a nézeten volt, hogy az átváltoztatás valójában nem átlényegülés, hanem csupán jelképes, emlékezésszerű felidézése az utolsó vacsorán történteknek. Ugyanez a téma szerepelt a 11. században is két klerikus, Rossellinus és Szent Anselm mestere Lanfrancus vitájában, amelyben az előbbi a jelképes, emlékezésszerű felidézés, az utóbbi az átlényegülés, a színek alatti valóságos átformálódás, átalakulás mellett érvelt. Ebben a két vitában azonban nem született végleges dogmatikai döntés. Annak meghozatalához kellett az eretnek mozgalmak körében felmerülő, hamis szentségtani nézetek jelentette kihívás is. Ugyancsak állást foglaltak az atyák a világ Isten által semmiből való teremtésének tana mellett, egyben pedig elutasították azt a dualista nézetet, amely szerint Isten a szellemi jó, valamely másik gonosz erő, netán a sátán pedig a rossz, az anyagi valóság alkotója volna. A zsinati atyák némileg önkényesen, a realitásokkal nem számolva, tényként deklarálták a latin és a görög egyház részek újraegyesülésének tényét, elmarasztaló ítéletet mondva azokról a görög szakadárokról, akik keleten továbbra is megátalkodottan vonakodnak alávetni magukat Róma hatalmának, vagy makacsul ragaszkodnak korábbi téveszméikhez, a filiokve és a pápai főség elutasításához és liturgikus egyházfegyelmi különállásukhoz. A gyakorlati kérdések között, amelyekben döntés született, szó esett a titkos házasságok tilalmáról, a bűnbánati fegyelem egységesítéséről, a gyónási tudok sérthetetlenségének védelméről, rendelkezés született minden megkeresztelt legalább évenkénti szentáldozásáról, de a határozatok egyebek között azt is előírták, hogy a püspöki székek a visszaélések elkerülésére a jövőben 3 hónapnál tovább ne álljanak üresen. A zsinati határozatok ezentúl kitértek az erekjék tiszteletének szabályaira, és egységes elveket mondtak ki a búcsúk elnyerésének módozatairól. Harmadik Ince személyes óhajára megfogalmazást nyert az egyházi hatalomnak a világi felettállásának elve, a világi investitúra, főpapi kinevezés és beiktatás tilalma, és az a gondolat, hogy a keresztény közösség egy olyan lelki és politikai egység, Universitas Christiana, amelynek élén teljhatalommal Péter mindenkori utód áll. Ez utóbbi elvnek a gyakorlatba való átültetéseképpen a zsinat elismerte II. Frigyest, mint törvényes császárt, de több európai monarchia ügyeiben is hozott inkább politikai, mint lelki természetű döntéseket, és úgy nyilatkozott, hogy az egyes államok közötti konfliktus elsimítása zsinati fórumokon, illetve pápai ítélőszék előtt történjen. Összességében a negyedik lateráni zsinat harmadik ince lelkipásztori és politikai törekvéseinek a megerősítésével betöltötte a maga feladatát, az pedig ekkor még nem volt sejthető, hogy a különösen energikus, ambíciózus uralkodó II. Frigyes jóvoltából már küszöbön áll a lelki és a politikai hatalom, a birodalom és az egyház újabb, minden eddiginél komolyabb erőpróbája. Ám ezt az erőpróbát harmadik ince már nem érte meg. Néhány hónappal a zsinat bezárását követően 1216 nyarán Perugiában élete 55. esztendejében lázbetegségben meghalt. Kedves hallgatóim, ennyit mára, legközelebb folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinattörténet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.